Mózes első könyve, 44. fejezet, 18. versétől hallgassuk meg Isten igéjét, egészen a 34. versig. Tehát Mózes első könyve, 44. fejezet, 18. versétől. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta. Kérlek, Uram, hagy szóljon egy szót hozzád, Uramhoz a te szolgád, és ne gerjedjen haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáró. Amikor az én Uram azt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én Uramnak, öreg apánk van nekünk, s annak egy öreg korában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt, meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Te ezt mondtad a szolgáidnak, hozzátok el őt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én Uramnak, nem hagyhatja el az a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondta a szolgáidnak, ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többé a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én Uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük. Nem mehetünk el, csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is. Mert nem kerülhetünk annak az embernek a szem elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiú szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztos vadállat tépte szét, nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok ősz fejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánkat, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. Te szolgád így vállalt kedességet apámnál, ezért a fiúját. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, Uram rabszolgájaként. Ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ez a fiú nincs velem. Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Jákob családjáról olvashatunk, és szeretnék most úgy megközelíteni ezt a történetet, hogy nézzük meg azt, hogy Isten hogyan tanítja ezt a családot. Mert hogy tanította, az biztos. Méghozzá nem is olyan egyszerű eszközökkel, mert a szép szóra, mondjam így, nem nagyon hallgatott, sem József talán, sem Jákob, és sem a testvérei. És nézzük meg, hogy Isten hogyan neveli ezt a családot, és mire tanítja meg mindegyiket. Mert mindegyiknek megvolt a maga hibája, és mindegyikből az Isten ki akarta nevelni, abból a hibából, és a történet végén ki is neveli, mondhatnánk így, hogy ki is égeti az Isten azt a problémát, és azt a gondot, vagy azt a bűnt annak az embernek az életéből, vagy emberek életéből, amely jellemezte őket. Hát elsőnek is azért nézzük meg, hogy Isten hogyan nevel. Hogyan nevel téged, hogyan nevel bennünket, és hogyan tapasztalhatjuk ezt meg? Hát elsőnek azt mondhatnánk, hogy Isten úgy nevel, hogy nagyon türelmes. Nagyon türelmesen. Nem úgy, mint sok tanár, aki elveszíti türelmét és asztalt csapkod, és már is már vinni kell az ellenőrzőt, mert beírásokat osztogat. Hanem egészen türelmesen, mondhatjuk úgy, szeretettel és kegyelmesen fordul hozzád. És próbál nevelni, és tanítani. Megdöbbentő az, amilyen kegyelemmel és türelemmel nyúl ehhez a családhoz is. ez a család nem akárkik, kiválasztott család, Isten számára kiválasztott eszközök, és megdöbbentő számunkra, hogy mi van ebben a családban. Nem? Testvérgyilkossági ösztönök, indulatok, megkülönböztető szeretetek, büszkeség és gőg. Nincs egység ebben a családban. Szaraszéjjel van mindenki, mondhatjuk így. Mindenki magával akar törődni és foglalkozni. És megdöbbentő az, hogy ennek ellenére az Isten ezzel a családdal törődik. Ez a család számára fontos. És olyan kegyelemmel és türelemmel akarja megvalósítani Isten az ő tervét ebben a családban. Mert ahogyan Nehémiás könyvében le van írva egy imádságban, de te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed, és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. Hát ez igaz volt erre a családra is. Hosszan tűr, hosszan figyeli ezt a családot, és türelmesen, kegyelmesen nyúl bele a családnak az életébe. Nincs reménytelen eset, testvérek. Akár mennyire reménytelennek tűnik ennek a családnak az élete, Isten számára nem reménytelen, hogy ebből a családból egy egységes családot, egy szeretetteljes családot hozzon létre. És ugyanúgy a te életed sem reménytelen Isten előtt. Bármi felütheti a fejét, akár irítség, keserűség, harag, meg bosszú vágy, mint ebben a család életében. Isten nevelni akar, Isten segíteni akar, és nem mondja azt, hogy lehetetlen, hanem alkalmassá akar tenni, és azt akarja, hogy a te életedben is az ő terve valósuljon meg, mint ebben a családban is megvalósult. Isten elsőnek mindig, amikor nevelni akar téged és engem, megszólít, beszél hozzád. Ez az első, amit akar tenni Isten a te életedben. Azt olvasok Jobb könyvében, hiszen szólad Isten, így is, meg amúgy is. De nem törődnek vele. Hát sokszor így van, ez a család is jó darabig nem törődött vele. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomban merül az ember, vagy fekvő helyén szendereg, akkor a kijelentés az embernek és intelmeire pecsétet tesz. Így térít el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg az embert a kevésségtől. Így akarja megőrizni lelkét a sírtól, és életét, hogy ne döfje át a hegyre. Isten azért akar nevelni, és azért akar téged tanítani, hogy a rossztól megmentsen. És ezt a családot is azért neveli, hogy a rossztól megmentsen. Hogy megmentse őket, és téged is meg akar menteni a bűneid rossz következményeitől. És meg akar változtatni, és azt akarja, hogy üdvösséged legyen, hogy elkerüljed a bűneidnek súlyos következményét. Aztán később egy kicsivel Jobb könyvében azt olvassuk, mindez kétszer, háromszor is beteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyogjon az élő világossága. Tehát szól hozzád, szól hozzám, kétszer, háromszor, valamikor négyszer, meg ötször is. És nem egyszer, elmegy a fülünk mellett. És nem tud nevelni ezen keresztül az Isten. Akkor viszont beavatkozik. Ebbe a család életébe is belenyúl, meg a te életedbe is belenyúl. És úgy akar nevelni. Mindezt szeriden próbálja tenni, és az eseményeket fölhasználja arra, hogy tanuljanak belőle, tanuljon ez a család, és megváltozzanak, és jó irányba forduljanak. Nos, vegyük sorra, hogy kinek mi volt a bűne, és hogyan nyúlt bele a mindenható Isten az ő életükben, mivel nem hallgattak rá. Nézzük Jákob bűnét. Mi volt az apuka bűne ebben a családban? Hát az volt az egyik vétke, hogy nem egyformán szerette a gyermekeit. Megkülönböztette őket. Mert neki volt ugye két felesége, de az egyik az kedvesebb volt, Rachel, és a tőle született két fiút különösen szerette, jobban, mint a többit. És még a kettő közül még egy valakit még jobban szeretett, a nagyobbikat, hát mert az volt az elsőszülött, Józsefet, mármint Rachel-től az elsőszülött. És annyira szerette ez a Jákob, hogy bálványá lett ez a gyermek életében. Cifra ruhába, díszes ruhába öltöztette. Ünneplőbe járt hétköznap is, míg a testvérei ott izzadtak a mezőn, meg ott verte őket az eső, vagy éppen a nap hőmsége. Megkülönböztette, ez a gyermek ott volt mellette, babuszgatta, hogy mondjam most így, egy szóval bálványá lett Jákobnak ez a fiú. És aztán, amikor majd elveszíti, majd akkor Benyámin is. Mondhatnám, hihető, nem? Hát Ráhel elveszítette a kedves feleségét. Hát akkor kiszeresse, hát a tőle született gyermekeket. Hát ezért történt ez, magyarázhatjuk, és mondhatjuk, hogy miért szerette jobban azt a két gyermeket. De akkor is bomlasztást idézett elő a családban, a megkülönböztetett szeretettel, és valaki Isten elé került az életébe. Ez pedig nem más volt, mint a gyermeke. Nem tudta elengedni. Egyszerűen nem tudta, elé helyezte az Istennek ezt a gyermeket. Milyen érdekes, hogy Ábrahámnak ez ment. Ugye? Szerintem, hogyha Isten azt kérdezte volna Jákobtól, hogy menj el és Józsefet áldozd föl, akkor az történt volna, hogy Jákob nemet mondott volna. Ne? Úgy néz ki, hogy nem nagyon ment volna neki az, hogy Józsefet esetleg fölvigye a hegytetőre és ott föláldozza. Ott szorongatta maga mellett. Mind Benyámint, mind Jákobot. És elé került Istennek. Hadd kérdezem meg, hogy a te életedben tényleg Isten szereted legjobban? Tényleg ő van az első helyen? Vagy a feleséged? Vagy a férjed? Vagy az unokád? Vagy a gyermeked? Ki van az első helyen? Tényleg az Isten? Tényleg ő hozzáragaszkodsz a legjobban? És nem valaki máshoz? Vagy valami máshoz? És nézzétek meg, testvérek, hogy hogyan nyúl bele Jákob életébe, hogyan tanítja meg ezt az embert arra, hogy őt szeresse legjobban. Tudjátok, hogy szép lassan elvette a bálványait. Elvette elsőnek a feleségét. Akkor József lett a bálvány. Elvette Józsefet. Akkor Benyámin lett a bálvány. És elvette Benyáminat is. Hogy végre fölfogja az ember, hogy nem szereti az Isten, nem féltő szereti Isten, hogy valaki mellette álljon, vagy talán fölé helyezze. Hát szép lassan elvette az életéből, mind a hármat. És itt a végén ebben a történetben Benyámint is el kellett engednie. Nagy szomorúsággal, de végül csak elengedi, hogy megtanulja ezekből, hogy ne szeresd mást, csak a mindenható Istent. És ne legyen előtte senki. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Testvérek, erre akar bennünket megtanítani. Jákobot erre kellett megtanítani a mindenható Istennek. Ezért engedte meg azt, hogy szép lassan elfogyjanak a bálványai. Egyszer, amikor egy fiú megtalálta élete pályát, akkor a következő mondta neki, megkérve a kezét, és elmondta neki, hogy tudod, hogy nem te leszel a legelső az életemben. Így is hozzám jössz? Mert Isten az első. Te csak második lesz. Így is hozzám jössz? Hogy beéled a második helyen? Aztán az a lány igent mondott, és aztán így éltek házasságban. Ha kérdezem meg, így vetted el feleségedet? Így mentél hozzá a férjedhez? Így kedveled a unokáidat és gyermekeidet? Ők csak másodikok. Vagy harmadikok. De első az Isten. Vagy talán valami más van életedben első helyen? Azt is elvesz Isten. Talán a pénz el fogja venni. Hogy megtanítson téged, hogy ne azt szeresd legjobban. Talán a munkát el fogja venni. Hogy megtanuljad, hogy őt tiszteled legjobban, és nem a munkát. Isten belenyúl a mi életünkben, kifejezetten az övéi életében, akik már az övéi, hogy megtanítsa valamire. Hogy őt szeressük legjobban. És ez sok tekintetben, amikor a világban ezt elmondtam már, anyukának, apukának, hogy Isten kell legjobban szeretni, fölháborodtak. Tapasztaltátok már? Fölháborodnak. Hát ilyen Isten, hogy kiköveteli az első helyet magának. Hát nem azt kell legjobban szeretni? A gyermekünket, a feleségünket, a féljünket, de legfőképpen ebben a világban nem a fél a feleség az első, hanem a gyermekek, meg az unokák. Azt vettem észre, mert nem jobb a házasságok, nem jobb a párkapcsolatok. És a gyermekek kerülnek sokszor első helyre, mint itt ebben az esetben is. A gyermek kerül az első helyre. De hagyj kérdezzek meg valamit, meg kérdezném azokat a világembereket is, meg elmondom nekik is. Hogy amikor egy unoka elmegy a nagymamához, és csak azért megy, hogy pénzt kapjon, és amikor megkapja a pénzt, elhúzza a csíkot, és ott hagyja a nagyit, akkor jól teszi. Mert úgy jár el, ahogyan ti gondolkoztok. Az ajándék fontosabb, mint a nagyi. Hát nem. A pénz fontosabb, az ajándék fontosabb, mint a nagyi. Őt jobban szereti az unoka. Ezért látogatja a nagyit. Kap ő egy kis pénzt. Most erre kellene, arra kellene, és Mihály megkapta, szia nagyi, már mennem kell. Mert ide meg oda el kell mennem. De addig könyörög, és addig van ott mellette, mi mennem kapja. Ez jó. Nem a nagymamát kéne jobban szeretni? Az ajándékozót? Nem azt kéne jobban szeretni, aki teremtett bennünket? Meg mellénk teremtette az ajándékot? A gyermekeket, a feleséget, és azokat, akiket ismerünk. Nem őt kéne legjobban imádni, sőt, csak őt imádni és szeretni. Egyből érte az ember, hogy igen. Az ajándékozó nagyobb, mint az ajándék. És lásd meg ezt. Lásd ajándéknak mindaz, ami talán fontos életedben. És lásd meg azt, hogy őt imádni, őt tisztelni, őt szeretni a legjobb. Akkor vagy az ő tanítványa. A gazdag ifjú nem tudta elhagyni pénzét, hogy kövesse Jézust. Nem tudott adakozni, hogy kövesse Jézust. Ő a pénzt jobban szerette. Mi ne legyünk ilyenek. Tanuljuk meg a leckét. Hangzik a Szentírás. Szól hozzád Isten most is. Ne várd meg, míg elveszik tőled a mindenható Isten. Ami első helyen van. Mert elveszi. Mert meghoz tőle előbb-utóbb. Ha nem tanulod meg a leckét. És mindez a te érdekedben teszi. Hogy üdvözüljél. Hogy örök életre eljussál. Hogy valamit megtanuljál. Hogy valami jobban működjön a te életedben. Mert azzal, hogy jobban szerette Jákob Józsefet, vagy Benyámint, azzal vitát váltott ki. És az a másik nagy üzenet. A pártoskodás. Amikor én jobban szeretek valakit a másiknál, amikor én megkülönböztetem, akár gyülekezetben, közösségben, vagy munkahelyen, azzal én beengedem a pártoskodást abba a közösségben. Micsoda a veszélyhez? És Isten ezt nem akarja itt ebben a gyülekezetben sem. Hogy ez így történjen. Hogy én ezt jobban szeretem, azt jobban szeretem, hanem hogy tudjuk egymást Krisztus szeretetével szeretni. Mert ha így van, akkor tükkesedni fogunk. Ha így van, akkor abból bomlások lesznek, meg irigységek lesznek, meg bosszúvágyak lesznek, és bomlik egy közösség. És az apa indította ezt be. Ott van a gyöker. Ő kezdte ezt el. Aztán természetesen kellettek ehhez a gyermekek is, meg a többiek is. de jó lenne meglátni a mai nap. Ha megláttad, hogy valami talán Isten elé kerül, valami talán fontosabb, mint ő, jöjj hozzá, vald meg, mondd ki, hagyd el, és imádd a mindenható Isten legjobban. És az ajándékért adj hálát, és magasztald őt. Aztán mi volt József bűne? Hát ő nem tehetett arról, hogy az apoka ő szerette a legjobban. Tehetett róla? Nem. Nem tehetett arról, hogy ünneplő ruhát viselt még hétköznap is. Hát ezt kapta rá az apja. De arról már tehetett, hogy dicsekedett álmaiban. Arról már tehetett, hogy rossz híreket vitt haza a testvéreiről, és arról már tehetett, hogy büszkén élte az életét, mint elkényeztet egy gyerek. Arról már tehetett, hogy nagyobbnak gondolta magát mindenkinél. Arról már tehetett. És nem alázattal viselte, hanem, hogy mondjam úgy, fiatalon bölcstelenül dolgozta föl ezt az egész helyzetet. És generálta a testvéreiben azt, hogy még egy jó szó se tudjanak hozzászólni. Erről már tehetett. És Isten ezt a Józsefet beíratta az alázat iskolájába. És bennünket is beírat. Amikor nem tudjuk földolgozni azt a pozíciót, azt a helyzetet, amikor elkezdünk büszkélkedni vele, amikor elkezdjük úgy érezni, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint a másik, akkor megszólít Isten kétszer, háromszor, négyszer, és ha nem hallgatunk, akkor beírat egy iskolába. Az alázat iskolájába. És ez történt Józseffel is. Megengedte, hogy eladják rabszolgának a testvérei, és kezdődött az alázat iskolája. Az elkényeztetett gyermek, akinek dolgozni se kellett, egyszer csak rabszolga munkát kellett végezni. És nem voltak ott kedves szavak hozzá abban a házban, mert rabszolga volt, és nem az ő szava volt a legfontosabb, mert rabszolga volt, és át kellett ezt élni akkor is, amikor ő igazat mondott, hogy Potifárnék ezt az egészet, de Potifárnének a szavát fogadták el, és nem az övét, már pedig otthon úgy volt, hogy ha ő mondott valamit, akkor az apja mindezt elfogadta, de itt most nem. És alázat iskolája, és alázat iskolája, és ment tovább még mélyebbre, mert börtönbe kerül, és még mélyebbre süllyed, és be van zárva, és rab. Hát ezt nem tapasztalta meg soha, oda mehetett, ahol akar szinte. Most meg itt raboskodik, itt a börtönben rabszolgaként. Mi lesz vele? És ott ezekben az utakban megtanulja József az alázatot. Hogy amikor majd Isten hirtelen innen kiemeli, és a másik legnagyobb emberré teszi, mindez alázatosan tudja földolgozni. És alázatos, uralkodó, felügyelőbb legyen. Hát így lett Józsefből az, aki. Így nem szállt már a dicsőség a fejébe, amikor olyan nagy lett. Tudta alázatosan, egészen más gyerek lett. Mert mindezt az utat megjárta, és tanult ebből az iskolából, kiállta ezt az iskolát. Hogy gondolkodol te is, vagy én is? Ott van a büszkeség a szívedben? Ott van benned, hogy én jobb vagyok, mint a többi? Hogy tudod földolgozni pozícióidat? Különféle eseményeket, válladat veregeted? Megszólít most az Isten. Engem dicsérjél. Engem magasztaljál. Emlékeztek, hogy Nebukadnecárt is megszólította? Álmot álmodott. Megrémült az álomtól. És aztán hívatta Dánielt, aki megfejtette az álmot. De ő is megrémült, amikor megértette az álomnak a jelentését. És úszolt az álomnak a megfejtése, hogy te király, ha végülis nem Istent magasztalod, nem őt dicsőíted, ezért a nagy birodalomért, amelynek uralkodójává Isten tett téged, akkor elmegy még az eszed is, olyan buta leszel, hogy az állatokkal együtt fogod legelni a füvet, és a halmat fog téged áztatni, mindaddig, amíg föl nem emeled tekinteted az égre, és el nem kezded áldani az Istent, hogy fölötted van az Isten is. Ott volt a figyelmeztetés. Kéri, könyörös szinte Dániel, hogy légy kegyelmes, mert akkor ez nem történik meg. Tedd ezt, és akkor ez nem fog végbe menni a te életedbe. És a király, amikor a palota tetején jártál, mit mond? Hát ez az a Babilon, amelyet én építettem. Enyém, én vagyok a király. És elment az esze. Elmebeteg lett ez a király, és kikerült a mezőre. Elveszítette királyságát, mindent, mert Isten tanította. Kiválaszt ember volt ő is, Nebukadnecár. A mennyre kiválasztott polgár volt. És elkezdte a leckét Isten rajta keresztül is. És aztán ott megtanulta, föltekintett az égre, visszatért az értelme, mert visszaadta Isten, visszamehetett a királyságba, és nagyobb lett az uralma, mint az előtt, azt olvasod a Szentírásban. És Isten dicsérte, jobb uralkodóvá vált, Nebukadnecár. Láthatom bibliai példákat, amikor Isten belenyúl az ember életében, és megtanít valamit. Valakinek az alázatot kell megtanulnia. Halld meg, miért kell ő dicsérned? Ne ülj el a királyi trónra, add át az Istennek. Ha nem, jön az alázat iskolája, amin meg fogja tanítani veled Isten, hogy ő dicsérjed, őt magasztaljad, és ő neki köszönj meg mindent. Ezt vette József fel, és ezt ért át, ezt az iskolát, és ezt járt, aki József, és utána nagyszerű uralkodó lett, alázatos uralkodója lett Egyiptomban, második emberként. És a testvérek, ők milyen iskolát végeztek? Őket hova iratta be a mindenható Isten? Testvérek, akik úgy meggyűlölték Józsefet, hogy egy jó szót sem tudtak szólni. Elhatározták elsőnek, amikor elkapták, hogy megölik. Aztán végsem ölték meg, hanem bedobták egy száraz kútba. És mit olvasom? Tessék megfigyelni, hogy micsoda lelkület van itt. Leültek enni, uzsizni, uzsonnázni. Közben a testvérük ott finlődik a kútba, mert bedobták, ők még nagy nyugodtan ott esznek. Jó lakva. És aztán arra megy éppen egy rabszolgakereskedő, hát mi lenne, ha még pénzt is tudnánk keresni rajta? Hát húzzuk ki a kútból, szadjuk el rabszolgának testvérünket. Az apunak meg hazudjuk azt, hogy széttépte egy vadállat. Vérezzük össze azt a szép, szép ruháját, azt az ünneplőt. És mutassuk meg, hogy hát véres, és biztos valami vadállat téphette szét. És 22 év alatt hazudnak, hazudnak, és hazudnak. Végignézik az apjuknak a sinlődését, gyászolását, fájdalmát, és csitt, el ne szóld magad, ne mondd el, mindezt 22 évig csinálják. Aztán jön az éhínség, és jön az iskola. És fölmennek Egyiptomba, és nem ismerik meg az ő testvérüket, akik elé állnak, és kérik a gabonát. De a testvérük megismeri őket. József megismerte őket. És keményen bánt velük, hogy próbára tegye őket. Még mindig olyanok, mint 22 évvel ezelőtt. Hát hol van Benyámin? Ti kémek vagytok. Van testvéretek? Hát ha elhozzátok, akkor elhiszem, hogy ti nem vagytok kémek. Apuk a nagy nehezen elengedik. Oda viszik. Majd ott leülteti őket, megvendégeli őket, és Benyáminnak direkt ad sokkal több ennivalót. Na, hogy fogadják? Irigyek most is? Vagy megváltoztak? Nem látja, hogy van különbség. Na nem baj, teszünk még egy próbát. Elrejt a selleget. Benyámin zsákjába, gabonájába. És akinél van, az itt marad rabszolgaként. Nézzük, hogy fogadják a testvérek. Engem el tudtak adni. Most mit csinálnak, ha Benyámin kerül ilyen helyzetbe? Ha most ő lesz rabszolga, elmennek nélküle? Na, végre, ettől is megszabadultunk. Vagy kiállnak mellette? És ebben a történetben mit olvasunk? Kiállnak mellette. Pedig az apjuk továbbra is Benyámin szerette legjobban. Kiállnak mellette. Összefognak, védik, mint ők maradnának itt. Csak Benyámin legyen szabad. És aztán kiderül az igazság. Én vagyok József. Ne rémülnek. Meg kell vallani a bűnt. Úgy kell hazamenni. És el kell mondani az apjuknak, hogy 22 éven keresztül hazudtunk. De ebben a próbatételekben rájöttek valamire, ebben az iskolában ezek a testvérek. Hogy az ő 22 évvel ezelőtti bűnüknek következménye ez a nyomorúság, ami most van. Erre rájönnek. Amikor ott vannak a börtönben, mert ugye József bezárta őket egy kis időre, akkor feljön bennük, hogy ez azért történik, mert mi eladtuk rabszolgának a mi testvérünket. Minden ezt hasonlja ott. Rájönnek, hogy következménye a bűnüknek, most ez a nyomorúság. Tanulnak ebben az iskolában. És aztán be kell vallani, szint kell vallani, el kell mondani, bocsánatot kell kérni Józseftől, na meg a apukától is, hogy rendeződjön. Vannak titkos dolgait? Majd Isten előhozza, hogy ne maradjon titok. Hogy megvalt, és majd észrevett, hogy az a nyomorúság, ami éppen most van, vagy talán ami történik, az valami miatt történik. Valamit azon keresztül az Isten meg akar tanítani neked. Talán azt javadra akarja formálni és alakítani. Hogy megvalljad, hogy bűnbocsánatot nyerj, hogy szabadulást nyerj, hogy ne bántsod tovább a te lelkiismereted, hogy felszínre kerüljön, hogy átérd Isten kegyelmét, és átérik ezek a testvérek is, József kegyelmét, hogy azért küldött ide az Isten, hogy benneteket tápláljanak és gondoskodjat rólatok. Mindez átérik. Istennek nem volt reménytelen ezek a testvérek, hogy ilyet elkövettek, nem akármit követtek el, ugye, ha azt nézik. Mégis Isten hozzáfogott ezekhez, és elkezdte bennük a munkát ebben az iskolában, és végül ebből a reménytelen csapatból egy reményteljes csapat lett, nem? És testvérek, mit olvasunk ezekről? Ezekről a kedves testvérekről? Jelenések könyvében. A mennyei Jeruzsálemnek 12 kapuja volt, a kapukon nevek felírva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. A mennyei Jeruzsálemben ezeknek Jákob fiainak a neve fogott állni egy-egy kapun. Ezek a testvérgyilkosok, ezek az irigyek, ezek az egyben nem húzók, ezeknek a nevei lesz ott. Mert Isten számára senki sem reménytelen. És Isten türelmesen és kegyelmesen megtanította ezeket is arra, amit meg kellett tanulniuk. És megtanítja neked is, meg nekem is. Valamikor lehet keserves, meg nehéz, meg inni a bűneink következményét, nem egyszerű itt a Földön, de az Isten azért teszi ezt, hogy neved ott álljon, hogy koronát kapjál, hogy üdvösséged legyen, hogy örökkönök ki az ő országába legyél. Hát nem kegyelmes, még ha beírat az iskolába is bennünket. még ha megengedi az életünkben ezt meg azt, hogy tanuljunk belőle, és megtapasztaljuk azokat, amire fejteni akar bennünket. Isten segítsen nekünk ezen a mai napon, hogy megtanuljuk azt, hogy őt szeressük legjobban. Ne különböztessük meg egyiket a másiktól. Ne változkodjunk. És Isten legyen az első helyen a mi életünkben. Őt imádva, őt magasztalva. Isten segít nekünk, hogy alázatosak legyünk. Bármilyen pozíciót, bármilyen ügyes legyél, bármilyen képességed legyen. Isten meg akarja tanítani, hogy alázattal, őt dicsérve, őt magasztalva mindazért, így él a te életedet. Isten, ami talán magadra azt mondtad, hogy reménytelen vagy. Uram, én reménytelen vagyok. Vannak ilyen emberek, azt mondják, reménytelen, hogy valamit kezdene velem az Isten. Ő velük is tud kezdeni. Ezekkel a testvérekkel is tudod kezdeni. Veled is tudta kezdeni, velem is tud kezdeni, mert ő kegyelmes és hatalmas. És változtatni akar bennünket, formálni akar bennünket. Hát rendeződjön a mi életünk ott, ahova kell. Ha valamire most rámutatott a mindenható Isten, vald meg előtte, és dicséred őt, imád őt, ő legyen az első helyen. És tapasztaljuk meg azt, hogy ilyen kegyelmes a mi Urunk, hogy bennünket, akik méltatlanok vagyunk, mégis oda kerülhetünk a menny nagy dicsőségébe. Amen.